Kicsodám van nekem az egekben. Szívemnek kősziklája és örökségem, mindörökre te vagy, ó Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
ami Isten tiszteletünknek megáldása, ige hallgatásunk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek igéjét, úgy, amiképpen szól hozzánk ezen a mai vasárnap délelőttön, Mózes első könyvének 48. részéből, az első verstől a 22. versig. Történt ezek után, hogy megmondták Józsefnek, apád beteg. Ekkor odavitte két fiát, Manassét és Efraimot, Jákobnak pedig jelentették, nézd, József a fiad jön hozzád. Izrael ekkor összeszedte erejét és felült az ágyon. Ezt mondta Jákob Józsefnek. A mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, Kánaán földjén, megáldott engem és azt mondta nekem, megszuparítlak és megsokasítlak, népek gyülekezetévé teszlek, és a te utódaidnak adom ezt a földet örökségül. Ezért legyen az enyém két fiat, akik Egyiptom országában születtek, mielőtt hozzád jöttem Egyiptomba. Efraim és Manassé, épp úgy az enyém lesz, mint Ruben és Simeon. Viszont azok a gyermekeid, akiket utánuk nemzettél, a tieid lesznek, és bátyjaik nevét fogják viselni örökségükben. Mert amikor Paddánból eljöttem, fájdalmamra meghalt Ráhel útközben, Kánaán földjén, amikor már csak rövid út választott el Efrátától. Ott temettem el őt Efrátába, azaz a Betlehembe vezető úton. Amikor Izrael meglátta József fiait, ezt mondta, kik ezek? József ezt felelte apjának, az én fiaim, akiket itt adott nekem az Isten. Jákob így szólt, hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket. Izrael szemei az öregség miatt homályosak voltak, és már nem látott jól. Közel vitte azért őket Jákobhoz, ő pedig megcsókolta és megölelte őket, és ezt mondta Izrael Józsefnek, nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat, és most Isten még a gyermekeidet is megláttatta velem. Akkor József elhúzta őket apja térdéről, és arccal a földre borult. Aztán fogta József mindkettőjüket, és odavitte jobb kezével Efraimot, Izrael baljára, bal kezével pedig Manassét, Izrael jobbjára. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. Bal kezét meg Manassé fejére tette, keresztbe téve a kezét, pedig Manassé volt az elsőszülött. Azután így áldotta meg Józsefet, az Isten, aki előtt jártak az én őseim, Ábrahám és Izsák. Az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok mind a mai napig. Az angyal, aki megváltom minden bajban, áldja meg a fiúkat. Nevemről nevezzék őket, meg őseimnek, Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről. Szaporodjanak el, legyen sok utódjuk ezen a földön. Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta hát apja kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye azt. József ezt mondta apjának, nem úgy, apám, mert ez az elsőszülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet. Apja azonban elutasította, és azt mondta, tudom, fiam, tudom, ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de a kisebb testvér nagyobb lesz nála, és utódaiból népek tömege lesz. És így áldotta meg őket azon a napon, a ti nevetekkel mondanak majd áldást Izraelben, tegyen Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét. De Efraimot megint Manassé elétette. Aztán ezt mondta Izrael Józsefnek, én már meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyáitok földjére. Neked pedig egy hegyháttal többet adok, mint testvéreidnek, amit karddal és íjjal vettem el az emóriaiaktól. Gyertek, csöndesedjünk el Isten előtt, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy nekünk sohasem kell úgy imádkoznunk, ahogyan Jézus Krisztus imádkozott ott a Golgotai kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hanem imádkozhatunk így hozzád, ezen a délelőttön. Én Istenem, én Istenem, irgalmazz kérlek én nekem. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által édesatyánk vagy, hogy fiaiddá fogadtál bennünket, erre méltatlanokat. Ezen a délelőttön ismét úgy állunk meg előtted, hogy szeretnénk magunkat távol tartani lelked által a világnak az ajától. Ismét arra kérünk téged, hogy teremts bennünk is és körülöttünk is csöndességet, hogy meghalljuk mindazt, amit te üzenni kívánsz nekünk. Édesatyánk, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Istennek az a szent és áldott igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonságot kívánok tenni közöttetek, megvan írva a zsidókhoz írt levél 11. részében, a 21. versben így. Hit által áldotta meg a haldokló József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Arra nézve, aki haláltusában van, aki haldoklik, nem érvényesek többé a szabályok. Az, aki agonizál, arról mindig lehull az álarc, a halálos ágyon mindig megszűnik a mesterkéltség, ilyenkor mindenki a maga valóságában van, a maga valóját mutatja. Egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan távozik el valaki. Egyáltalán nem mindegy az, hogyha valakinek megadatik, hogy halálos ágyán körbevegyék szerettei, családtagjai, hogy mit hagy számukra hátra. Nem mindegy az, hogy hogyan távozik el, hogy bizonyosság sugárzik-e róla, vagy pedig kesereg, szitkozódik, átkozza öregségét, betegségét, vagy éppen másokat, nem mindegy, hogy valaki békességgel a szívében megye el, mégpedig úgy, hogy áldást oszt közben. A ma felolvasott hosszabb igeszakaszban arról hallottunk, hogy Jákob halálos ágyán van, és hogy áldást oszt. És a zsidókhoz írt levél szerzője ezt úgy láttatja velünk, így jelenti ezt ki, hogy mindezt Jákob hit által cselekedte. Ez a jelenet, amit hallottunk, engem nagyon megállásra késztetett, és álljunk meg egy picit itt mi magunk is. Tudnélik, annak mindig hatalmas üzenete van, hogyha valaki a halálával megpecsételi azt, amit az ő életében szavaival és tetteivel egyaránt hirdetett. Nem mindegy az, hogyha valaki a halál küszöbén is Istenre mutat-e, vagy pedig sem, és így megy el a minden élőknek útján. Nem is annyira a távoli múltban. Talán emlékeztek rá, elköltözött a néhai pomázi lelkész, pap László. És sokkal nagyobb volt a bizonyság tételének a súlya, ereje, amikor már lehetett azt tudni, hogy halálos betegségben szenved, noha egyáltalán nem volt idős, és ennek a tudatában is bizonyságot tett Jézus Krisztusról, aki által ő is él, akiben minden bizonyságát vetette, és olyan tudattal ment el, hogy hirdethette, üdv bizonyossága van. Azt mondják testvéreim, hogy mára megszűnt a halálkultúránk. Mára már a teljesen magányos halál a jellemző. Tudom, meghalni mindenkinek egyedül kell, de nem mindegy, hogy valaki teljesen magányosan, mindenkitől elhagyatva megy el. Mára már az az igaz, hogy ez számít ritkaságnak, amiről ma hallunk, hogy valaki szeretteitől körülvéve távozik el, hogy tud búcsúzni, hogy így is tud üzenetet közvetíteni. Mert mára már sokkal inkább az a jellemző, és az az igaz, hogy elfekvőkben, kórházi ágyakban végtelenül elhagyatottan halnak meg oly sokan. Mára már ebben az úgynevezett sikerorientált világban a halál, az elmúlás, de már maga az öregség is tabunak számít. Nem igazán lehet hallani baráti társaságokban elmélyült és építő beszélgetéseket ezzel kapcsolatban. Mindeközben azonban, mind a televízióban, a filmekben és a híradókban ez a hír és ez a téma csak igazán. És micsoda paradoxon és ellentmondás az, hogy miközben ezt a televízió képernyőjén látjuk, ez meg sem érint már bennünket, annyira közönösek vagyunk iránta, ugyanakkor, hogyha a közvetlen környezetünkben történik meg ez a dolog, akkor már nem tudjuk, hogy feldolgozni. Nem tudunk megbirkózni vele. Igényben ma arról hallunk, hogy a 130 esztendős, szinte már teljesen megvakult, halálra készülő Jákobot körülveszi a halálos ágyán családja, ő pedig áldást oszt feléjük. És az ige nagyon hangsúlyosan mondja azt, hogy Jákob mindezt hitáltal teszi. És egy picit mögé gondolunk ennek az igének, ennek a jelenetnek, akkor megértjük azt, hogy miért mondja ezt az ige. A zsidókhoz írt levélnek a szerzője Jákob életéből ezt a jelenetet tartja egyedül igazán fontosnak és említésre méltónak. Ezt a jelenetet, amikor Jákob József fiait áldja meg. Aki ismeri ennek az embernek az életét, az tudja azt, hogy még hátra van az igazi áldásosztás, amikor a 12 fia kerül majd sorra. Hogy nekik személyre szólóan mondjon majd áldást, és hagyjon számukra üzenetet. És mégis a zsidókhoz írt levél szerzője nem azt a jelenetet emeli ki, hanem ezt húzza alá. Egészen bizonyos tehát, hogy valami különleges dolog történik, amit így akar kihangsúlyozni. Miért nem József fiainak a megáldása a döntő? El kell mondanom, hogy megkísérthet bennünket az a gondolat, hogy na, ennek az embernek a halálos ágyán ismét csak előtör óemberi természete, ismét azt adja, aki annak idején ifjú korában volt. Hogy tudnélik, megy a maga feje után, öntörvényűen, ismét így cselekszik, tudnélik, nem csak, hogy áldást oszt Jákob, de teljes mértékben felborítja az atyai áldásnak a rendjét, mert a kisebbiket áldja meg az elsőszülöttnek kijáró atyai áldással. Pedig olyan szépen elkészít mindent József, aki tökéletesen tisztában van atyának az állapotával, azzal, hogy ez az ember szinte már teljesen megvakult, az, hogy amíg soha nem látott unokákat, nem is ismerheti, és olyan szemléletesen mondja az ige, hogy József minden körülményt figyelembe véve előkészíti ezt az ünnepélyes alkalmat, ezt a nagyon belsőséges találkozást, és mondja az ige, hogy a kisebbiket viszi jobb kezével az atya baljához, a nagyobbikat, Manassét viszi bal kezével az atya jobbjához. Hogy az apjának ne kelljen foglalkozni a külső körülményekkel. És azt is el kell mondanom, hogy ti magatok is tudjátok, hogy úgy gondolkoztak, hogy a jobb kézzel adatik a nagyobb áldás. Ugye mindig arról beszél az ige, hogy aki valakinek a jobbján van, az szinte vele egyenrangú személy. Az áldás kétség kívül lényeges dolog. Jákob annak idején csalni is kész volt érte. Annyira lényeges dolog, hogy Ézsau pedig még ölni is hajlandó lett volna érte. Az áldás tudnillik minden ígéretnek a birtoklását jelenti, amit Isten kijelentett, amit megígért és adott. Az áldás az egy kézmozdulathoz van kötve. Felemelt kezekhez, és ez az áldás, ez mindig tiszta és őszinte szándékot jelez. Nem ökölbeszorított kéz. Az áldó, az áldott személy felé tartja a kezeit. Jelzi felé, hogy íme semmi sincs nálam, semmit sem rejtegetek. Nem véletlenül mondják mindig azt, oly ismerős, hogy kezeket fel. Miért? Mert minden, amit tevőlegesen a másik ember ellen elkövetünk, azt a kezeinkkel tesszük. És az áldásra emelt kéz, amit a másik felé fordítunk, ez már magában üzen. De az áldást soha nem az ember adja. Az mindig Istené. Az ember legfeljebb az áldást kimondja, kívánja, továbbadja a másikra, de mindig Isten az, aki az áldásokat adhatja, és azokat az áldásokat igazzá teheti, és beteljesítheti. Azokra nézve, akik úgy gondolják, hogy Jákob cselekedete nem hitáltal történik, hanem a saját feje után megy, amikor ezt az áldást mondja, azoknak legyen az üzenet, hogy a kisebbik gyermek Efraim lett a nagyobb, sőt, a 12 törzs mellett, a 12 törzsből egy időben ez a törzs lett a legnagyobb. Beteljesedhettek át Istennek az ígéretei. Azzal kezdtem, hogy az agóniában érvényüket veszítik a szabályok. Azt is el kell ugyanakkor mondjam, hogy a hit az olykor merőben szokatlan és kitaposhatlan utakon is járhat. A zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, hogy hitáltal cselekedett Jákob. Ez azt jelenti, hogy hitáltal nem mindig sablonokban gondolkodunk. Hitáltal azt jelenti, hogy nem embereknek akarunk megfelelni, nem az emberi elvárásoknak akarunk eleget tenni, hanem egyedül Istennek akarunk tetszeni. Hit által azt jelenti, hogy nem pusztán földi, sőt, lehet, hogy földi már nincs is, hanem mennyei látásunk van. A kettő óriási különbség. Szóltam arról, hogy milyen gondosan készíti elő József az áldásnak az alkalmát, és azt halljuk az igében, hogy Jákob nem a megszokott rendben áldja meg a két gyermeket, hanem merőben szokatlan módon keresztbe teszi a kezeit. És akkor, amikor nem tetszését és rosszallását fejezi ki a fiú József, amikor el akarja rendezni a számára megfelelő módon a dolgokat, akkor azt mondja az ige, hogy az apa nem engedi, és azt mondja, hogy tudom, fiam, tudom. De te is tudd meg, hogy Istennek ez a tanács végzése. Az, hogy a másik is nagy néppé lesz, de a kisebbiknek adatik az első szülöttségi áldás. A látszólag hibát kiigazítani akaró azt mondja, hogy ez így nem helyes, ez egy észszerűtlen cselekedet, itt valami hiba van, félreértés van, és a vak Jákob az, aki elmondja, hogy íme az emberi rangsorolást az Isten kiválasztó kegyelme ismét megfordítja. Megfordította akkor is, mielőtt ő maga megszületett volna. Amikor elmondatott Rebekának, hogy két nép van a méhedben, és a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. Megkérdezték tőlem, hogy hát hogyan lehetséges az, hogy valaki az élete felől, valakinek a sorsa felől Isten még a születése előtt eleve így határoz. Hadd mondjam azt, hogy a ősatyáknak a történetei és élete volt az egyik alapja annak, hogy Calvin annak idején megfogalmazza az eleve elrendelésről szóló tanítást. Tudniillik, Isten előtt nem csak az az éppen megszületett élet van, amit testi szemünkkel látunk, amiről úgy gondoljuk, hogy még semmi rosszat nem követhetett el, hát hogyan lehet felőle rosszul dönteni? Isten előtt ott van az egész élete. Ott van minden cselekedete, jövője, egész sorsa, és pontosan tudja, hogy mit miért dönt. Nem tudom, közületek tudjátok-e, hogy közületek ki az, aki tudja, hogy annak idején miért mondja azt Isten, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Tudjátok, hogy ki volt Ézsaunak az egyik leszármazottja? Mert ez messze előre mutat a jövőbe. Jézus Krisztusnak volt kortársa. Úgy hívták, hogy Nagy Heródes. Tudjátok, ama betlehemi gyermekgyilkos. Megkérdezni Istentől, hogy miért dönt így, vagy miért dönt úgy, nagyon meggondolatlan dolog. Előtte ott van a múlt, a jelen és a jövendő. Pontosan tudja azt, hogy miért dönt úgy, ahogyan dönt. Az emberi rangsorolást Isten ismét megfordítja, megtette ezt Jákob és Ézsau születése előtt is, de megteszi Józsefnek a testvérei fölé való rendelésében is. Mert itt, ezen az alkalmon lesz végérvényesen igazzá az, amit már az álmokban Isten kijelentett, hogy ez a 11. szülött, a majdnem legkisebb, lesz majd a legelső, a legnagyobb, akinek kettős rész adatik. Mert Jákob, amikor megáldja József fiait, nem csak unokákat áld meg, hanem őket fiaivá fogadja. Fiakká lesznek. És ne keresse senki közületek a honfoglalás után a József nevezetű törzset, mert ilyen nincs, helyette viszont van másik kettő. Efraim és Manassé, tudnélik Isten Józsefet így áldja meg, hogy kettős részt kap a ma eljövendő örökségből. Ugye milyen megdöbbentő dolog, hogy valaki úgy oszt áldást, hogy olyan földről beszél, amely soha nem volt az övé, olyan földről beszél, ahonnan maga is menekült, mert ott éhínség van, és emberek halnak meg, olyan földről beszél, ahol ő csak idegen és jövevény lehetett, és mégis ezt a földet, mármint sajátját adja az ő utódainak. Micsoda döbbenetes és mélységes mennyei látás ez. Micsoda távlat, micsoda jövőbe tekintés, messzi előre látás, hogy ez az ember, akinek földi szemei szinte már teljesen vakok, végre mer Istenben bízni, meri az ő egész sorsát, szeretteinek az életét az ő kezébe tenni, a messze jövőbe tekinteni, és így áldást mondani. 2 hete beszéltem közöttetek arról, hogy hogyan veszi kézbe Istennek az embernek az életét, és hogyan töri össze, úgyhogy rokkant marad élete végéig, de mennyei látása lesz. De Isten gyermeke lesz, és tud Isten szemeivel látni, az ő akaratát nyilvánvalóvá tenni, tud Isten szerint gondolkodni. És ezek a vaksi szemek, amelyek már látják a jövőt, tanítják a jelenlévőket, érteni a múltat, a jelent és a messzi jövendőt is. Távlatosan lát ez az ember tapogatózás helyett. Azt kell mondani, hogy egyáltalán nem az óember térít vissza, hanem olyan ennek az embernek az élete, sorsa, élete és halála, mint egy hosszú, zivataros nap után a derűs este. Egész nap csatogtak a villámok, borús volt az ég, de az estére felszakadoznak a felhők, hogy aztán ismét még egy rövid időre kisüssön a nap. Hogy csalás, becsapás, menekülés, mások által való becsapatás, fortélyoskodás és tervezgetés után végre ez az ember az, akinek Isten akarta, hogy legyen. Az egyik énekünk azt mondja, hogy ó, ne hagyd fejedet, bűnben őszülni vénhetté, ne csupán teledet vigyed majdan az Úr elé. Ma ez üzenet felé, testvérem, hogy te ne csak akkor juss mennyei látáshoz majd, amikor Isten esetleg összetör, hanem hirdettetik ma számodra, hogy te már most életedben és életeddel légy áldássá, légy magad is áldott. Hogy ez hogyan lehetséges ma? Egyedül egy valaki által, aki által te magad is fiúvá fogadtattál. Aki által te magad is áldássá lehetsz, ez a valaki pedig Jézus Krisztus. Légy az ő engedelmes gyermeke, az ő akaratának megcselekvője, hogy általa is benne te magad is új teremtéssé légy, és légy Istennek áldott eszköze. Már itt a földi életben, és üdv bizonyossággal eltelt gyermeke, akkor, amikor hazahív. Mert meghalni ugyan egyedül kell, de sohasem magányosan. Tudjuk, honnan jöttünk, tudjuk, hová megyünk. Ne ez a szomorú kijelentés legyen a végszó, hanem amit már mondtam, és ezt vidd magaddal haza, te már itt, életedben, láss úgy, mennyei módon, ahogyan Isten szeretné, hogy megáldass, hogy áldás legyél. Amen.
Thank you.
Hadd imádkozunk azokért, Urunk, akikért és akik miatt Te elsődlegesen hirdettetted ma ezt az igét. Könyörgünk azokért, akik az elmúlt héten megálltak ravatal és sír mellett, akik könnyei közepette fájó szívvel engedtek el valakit, akit szerettek, akik számukra fontosak voltak. A Te vigasztaló kegyelmeddel, Urunk, vedd szerető kezedbe az ő életüket, enyhítsd fájdalmukat és veszteségüket. És Urunk, hadd könyörögjünk azokért, akik már a Te szent színed előtt vannak, akik elmentek és eltávoztak közülünk, késő vénségben, fájdalmak és szenvedések közepette, vagy éppen vakmerően előben menve a halálnak. Azokért könyörgünk most, akik számára már megszűnt jelentőséggel bírni perc, óra és nap, akik számára már csak egyetlen mérték létezik, az, hogy örök. Urunk, Te légy kegyelmes azokhoz, akikért most imádkozunk. És hadd köszönjük meg mindahányan, Urunk, hogy Te mindig úgy szólsz hozzánk, hogy eszméltes, hogy kihozaníts, hogy kegyelmez. Köszönjük, hogy mindaz, amit mondasz, életre vezet, megtartani akar, megszabadítani és megváltani. Köszönjük, Urunk, hogy veled sohasem lehetünk egyedül és magányosak, mert emberek által oly elhagyatottak lehetünk, de Jézus Krisztus által gyermekeid vagyunk, édesatyánknak szólíthatunk, és Te általad soha el nem hagyattatunk. Köszönjük, Urunk, a bátorítást, a megerősítést, vaj, ha meghallanánk a hívószót. Urunk, köszönjük, hogy tudhatjuk, az atyai hajlék előttünk mindig nyitva van, Te mindig ölelő karokkal vársz, elénk jöve az úton, bárcsak elindulnánk akkor, amikor még nem késő. Annak a nevében kérjük mindezt, Urunk, aki így tanított bennünket imádkozni. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenük vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you. Megáldalak téged, és áldássá leszel. Így szól ma hozzád, könyörülő urad. Amen.